Linda még csak 19 éves, mégis az egész ország rajong a hangjáért. Minden fellépését vastaps kíséri, ezen a kosárlabda gálán sincs másképp. Ugyan a koncerten már túl van, a szervezőkkel folytatott előzetes egyeztetés értelmében még hátra van egy dal, a himnusz, amit később kell majd elénekelnie. Nagyon jó, hogy van egy kis ideje szusszanni, mert eléggé kimerült. A 30 perc szünet pont arra lenne elég, hogy leüljön picit, kibújjon a fellépő ruhájából és felvegye az ünneplőjét, ezzel is megtisztelve a dalt. A dolgok azonban másképp alakulnak. Amikor a színpadot elhagyva elindulna az öltöző felé, a DJ egyszer csak megragadja a karjánál fogva és visszatereli a színpadra, miközben gyorsan fel is konferálja a tinédzsert, aki semmit sem ért. Először azt hiszi, hogy ráadásdalt várnak tőle. Hirtelen újra kigyúlnak a reflektorok és egyenesen rászegeződnek. Ekkor megérti, hogy neki most azonnal kell elénekelnie a himnuszt. Nem erről volt szó, de azért belekezd. A hangja csak úgy zeng a sportcsarnokban. Éneklés közben körbenéz a közönség sorai között, és feltűnik neki, hogy senki nem énekel vele. Ez némiképp összezavarja, de azért mégis énekel tovább. Azt hiszi, hogy elrontotta a szöveget, és ezért nem csatlakoznak hozzá a többiek úgy, ahogyan Amerikában szoktak. Ahogy ez a gondolat átfut rajta, összezavarodik, és valóban elrontja a szöveget. Ebben a pillanatban Linda még egyáltalán nem sejti, hogy az élete ott és akkor teljesen új irányt vesz. Mert ez az ártatlan hiba fogja meghatározni a karrierjét és az egész további életét.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. A Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle.
Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez a Beaton podcastje. Linda tehetséges és sikeres énekesnő. Nem csak Magyarországon ismerik a nevét, hanem az egész világon. Eddigi munkássága során olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Prince, Eric Bennett és Bob Sinclair. Dalairól írt a Billboard magazin, és már 18 évesen dupla platina lemezzel díjazták a tehetségét. A sikerhez vezető út azonban korán sem volt zökkenőmentes. Amikor Linda egészen fiatalon, egyik pillanatról a másikra hirtelen nagyon sikeres lett, egyetlen hiba miatt az egész ország meghurcolta és kétségbe vonta a tehetségét. Mintha a sikerből épített tornya pillanatok alatt hullott volna darabokra. De Linda nem adta fel. Nem tehette, mert végig az a cél lebegett a szeme előtt, ami az élete értelmét jelentette. Az éneklés. Ez az epizód a meghurcolt álmokról, a tehetségről, a kitartásról és a szorgalom erejéről szól. Ez Király Linda története.
Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Linda 16 éves. Egy repülőgépen ül, amely épp a világot átszelve rója a kilométereket Amerikából Magyarország felé. Magyarország. Mennyit hallgatta kislány korában a szülei történeteit erről a csodálatos országról, ahonnan ők származnak? Arról a helyről, ahol fiatalkorukban zenészek voltak, és a mindenséget jelentette nekik.
Nekünk úgy volt ez így, elmagyarázom, hogy ez egy csodavilág. Mint egy mese. Tehát, hogy az építészettől kezdve a zenei történelem, maga a történelem, hogy az ember, hogy minden csodás és szép, és jó, Úgyhogy nekünk ez olyan volt, mint egy ilyen nagy kaland, hogy júj de jó, júj de izgi.
Valóban az, hiszen a kislánynak nincs túl sok saját élménye és tapasztalata Magyarországról. De azt tudja, hogy ezt a bizonyos csodát most muszáj lesz megismernie, mert az egész család átköltözik oda. Legalábbis egy időre. Ahogy Linda a repülőgép apró ablakán bámul kifelé, a felhőkbe révedve gondolja végig, hogy mi mindent hagy maga mögött. A barátait, az otthonát, a zenei iskoláját. Egy felkérést a Mickey Mouse klubba, ahol Britney Spears, Justin Timberlake és Christina Aguilera is kezdték akkor tájt a karrierjüket. De igazából ezek miatt nem bánkódik. Neki a családja jelenti a mindent. És egy pillanatig sem volt kérdés, hogy költöznek, mert ez volt az anyukája kívánsága, miután kiderült, hogy a diagnosztizált petefészek rákját a kezelések nem gyógyítják. Édesanyja szerette volna még látni a hőn imádott szülőhazáját. Meg akarta mutatni a gyerekeinek is azt a helyet, ahol minden olyan csodás. Az ikerőcséit egy angol nyelvű gimnáziumba iratták, Lindát a konzervatóriumba vették fel, ahol az oktatás magyar nyelven zajlott. Egy olyan nyelven, ami neki és a testvéreinek csak névleg volt az anyanyelve.
Mi nem beszéltünk még rendesen magyarul, tehát max hanglisnak hívtuk, hogy valamennyit beszéltek a szülők hozzánk magyarul, aztán mi angolul válaszoltunk. A mai napig a tesóimmal csak angolul beszélünk, nekünk az a természetes. Írni, olvasni egyáltalán nem tudtunk, és ez a suli kérdés volt itt nagyon nehéz, mert az öcsém rögtön bekerültek egy angol nyelvű gimnáziumba, én meg a konziba felvételiztem, és oda kerültem. Ahol ugye minden tantárgyat magyarul kellene tanulni. Töri, matek, minden. Igen. És közben pislogtam, hogy tessék. Úgyhogy nekem az első fél év az nagyon nehéz volt.
De nem csak a nyelvi különbségek miatt. A rendszerváltás után 10 évvel még furcsa szemmel, talán egy kicsit néha irigykedve néztek arra, aki egy olyan gazdag országból csöppent ide, mint az Egyesült Államok. Linda minden nap azzal szembesült, hogy a diáktársai és a tanárai nem fogadták be. Piszkálták az akcentusa miatt, piszkálták a habitusa miatt. Csupa olyan dologba kötöttek bele, ami pusztán abból eredt, hogy az élete első 16 évében egy teljesen más környezetben szocializálódott. Linda magányos volt. Ott, ahonnan ő jött, minden másképp volt. Azt, amit még Amerikában hallott erről a csodálatos helyről, hiába kereste. Nem találta.
Nagyon kaptam azt, hogy ez nem Amerika, ja, neki biztos minden könnyű és minden jó, és biztos hót gazdagok, mondom, nem így van, ez amerikai filmekben szokott így lenni, de nem mindenkinél. Tényleg nem vagyok az a sírós típus, de volt, amikor napi szinten sírva mentem haza.
Közben az édesanyja az itthoni levegőtől egyre jobban lett, ezért a család már hosszú távra kezdett berendezkedni. Az ikrek is nagyon jól érezték magukat az angol nyelvű gimnáziumban. Csak Linda szenvedett.
Fél év után volt egy pont, amikor a szüleim rájöttek, hogy igazából miért vagyok ennyire kiakadva minden egyes nap. Volt egy ilyen évvégi vizsga, ahol ugye az egész suli ott volt, szülők, tanárok, mindenki, aki oda jár, és pár dalt kellett elénekelni, és akkor így látom, hogy sorban éneklik az áriákat, nagynál nagyobb áriákat, és ugye ezt tudni kell, hogy 13 évesen én már égkirálynőztem meg. Kacagó áriáztam, és akkor nekem a vizsgadalom az a Katica Bogár úgy átalak, egy ilyen című, életemben nem hallottam, de hát egy ilyen kis, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen gyerekdal. Uh-huh. És akkor ezt így elénekeltem, mert nyilván nem éreztem így magaménak.
Ezt a tanárok adták uh-huh. neked, hogy neked...
Mint vizsgadal. Uh-huh. És akkor vége lett a dalnak, és akkor így sorban mondták a tanárok, hogy Linda, olyan civil vagy a színpadon, hát lehet, hogy más szakmát kellene választani. És akkor így néztem, hogy úristen, és ez mindenki előtt.
De ők tudták, hogy te a Carnegie Hallban énekelted a nagy opera számokat?
De hát az Amerika is ott biztos, hogy ők rosszul tudták, és hogy nekem itt előről kell kezdenem. Nem csak az, hogy a nyelvvel küzdök, hogy barátaim sincsenek, hogy azt se tudom, hol vagyok, akkor még ezt is kapom. Nehéz. Nagyon-nagyon nehéz volt számomra.
A csúfos vereséget követően azonban egy mentőangyal sietett a segítségére Komlósi Erzsébet operaénekesnő személyében, aki az egész esemény szem és fültanúja volt. Oda lépett a megszeppent és megalázott kislányhoz, és biztosította róla, hogy mindenki téved. Hogy Linda tehetséges, és a színpadra született. Tanítványává fogadta. Ez egy olyan fordulópont volt az életében, amely helyre tette őt végre ebben az országban is. A szülei is megértették, hogy túl nagy nyomást helyeztek rá, ezért átiratták őt is abba az angol nyelvű iskolába, ahová testvérei is jártak. A konzervatóriumban ezután csak a zenei képzést folytatta. Ezzel az élete még mindig nem lett sokkal könnyebb, de már elviselhetőbb. Nem sokkal ezután alapított egy zenekart. Az egyik fellépésüket meghallgatva, Dobrai György filmrendező meghívta Lindát egy meghallgatásra. Az események gyorsan követték egymást. Ő énekelte fel a Szerelem az utolsó vérig című film főcímdalát, amivel a mindössze 18 éves lányt egy szempillantás alatt az egész ország megismerte. Híres és ünnepelt sztár lett. Ezután felkérték a Magyarországon elsőként indult Big Brother elnevezésű valóságshow főcímdalának az éneklésére is. Ez a sláger két hét alatt dupla platina lemez lett.
Aztán ugye színház, operaház fantomjába szerepeltem, mint Krisztin. Igen, eredeti szereposztásban. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden történt nagyon hirtelen. És tehát eleve az, hogy egy tini lány, aki még azt se tudja, hol van a helye, meg még a nyelvet se beszéli rendesen, hogy ez így hirtelen megtörténik, és akkor innentől kezdve már arra se volt lehetőségem, hogy igazán kialakuljanak úgy barátságok. Mert én már turnéztam, én már felléptem, én már nem tudtam végigjárni velük, meg utána, suli után is lógni a gyerekekkel.
Annak ellenére, hogy nagyon örült a sikernek, nem fürdött benne. Inkább nyomasztotta.
Én féltem tőle. Nekem éreztem a súlyát. Tehát inkább az van. Féltem tőle. Nyilván persze nagyon jól esett, hogy vannak ilyen elismerő szavak, meg csak én nem tudom, egy nagyon intuitív ember vagyok, én tudom nagyon jól, hogyha valakit nagyon hirtelen felkapnak, akkor ott lesz egy nagyon gyors esés, visszacsapás. Yin-yang, tehát hogy ezek így működnek sajnos.
Nem sokkal ezután kapta a felkérést, hogy adjon félórás koncertet egy kosárlabda gálán, és az esemény végén énekelje el a magyar himnuszt. Annak ellenére, hogy nagyon hálás volt az országnak, ahol egy pillanat alatt befutott sztár lett, az országnak, amely tényleg olyan csodálatos, ahogyan azt a szülei mindig is mondták neki, mégis vonakodva fogadta el a megtisztelő felkérést, hiszen még mindig törte a magyart, és a himnusz sem ismerte úgy, mint az, aki az anyatejjel szívta magába a melódiát.
Tudtam, hogy ez nekem nagy feladat lesz. Tehát én nekem meg kellett tanulnom a magyar himnusz, mert én nem énekeltem gyerekkoromot, tehát hogy nekem nem ez volt. Nyilván megtanultam, csak ugye azzal nem számol az ember soha, hogy mi történik, amikor van egy blokk, egy lámpaláz miatt, amikor a saját nevedet nem tudnád megmondani. Nem tudom, valahogy mindig megéreztem előre, hogy mikor jön valami csapás. Az elején én nem akartam elvállalni. Csak hát akkor mindenki körülöttem tolt előre. De hogy maga ez az egész nyomás és iszonyú megfelelési kényszert éreztem, hogy szépen beszéljek magyarul, hogy elfogadjanak engem itt, tehát hogy annyi minden volt bennem, mint tini lány, hogy azt a nyomás, én nem tudom, hogy ki tudná kibírni. A kis gyomorideg, az intuícióm az már szólt, hogy ez kemény lesz. Úgyhogy én konkrétan már a papírral a zsebembe, akárhányszor, bármerre voltam, keltem fel, érted, lefeküdtem, mindig néztem a szöveget, meg énekeltem, tehát ezerrel tanultam. Meg is volt, nyilván. Csak hát a lelkiállapot az egy kicsit így összetettebb dolog, meg ugye nem lehet tudni, hogy reagál a szervezet ilyen stresszre.
A koncert hatalmas siker volt. Azonban a fellépés után semmi sem úgy alakult, ahogyan az előre meg volt beszélve. Lindában annyira dolgozott a megfelelési kényszer, hogy eluralkodott rajta a pánik. A himnusz szövegébe végül belesült. Ez az Egyszer lent, a Biton podcastje. A szünet után elmesélem, milyen hatással volt Linda karrierjére, az egészségére és az egész további életére ez az egyetlen elsőre talán aprónak és jelentéktelennek tűnő baki.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Biton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Folytatódik a Beaton Egyszer Lent podcastje.
Elkezdtem énekelni, és volt egy a harmadik sornál, hogy ott tértem magamhoz, és néztem körbe, és azt vettem észre, hogy senki nem énekel. Tehát az én fejemben az történt, hogy már elrontottam valamit, közben nem, csak ott történt ez a leblokkolás, és onnantól kezdve, mert ugye én ahhoz voltam hozzászokva, hogy Amerikában mindenki együtt énekli, és akkor onnantól kezdve a nevemet nem tudtam volna megmondani, nemhogy végig énekelni. Nyilván még beszélni nem beszéltem jól magyarul, tehát nem is úgy reagáltam. Én, amit fordítottam angolról, az nem úgy hangzott magyarul, mint ahogy én azt gondoltam, hogy mondom. Minden esetre az volt a vége, hogy a faterom ott volt, és akkor mondtam, hogy elnézést kérek, borzasztó zavarban vagyok, nekem nagyon fontos ez, és az az ember, aki megtanított egyáltalán magyarul, itt van, beszeretném mutatni, kijött a faterom, és ott végig énekeltük együtt. És ott a helyszínen már nem is volt gond. Tehát ez le volt tudva.
Legalábbis ő így gondolta. A fellépést követően másnap még a híradó is beszámolt a 19 éves lány büntettéről. A közvélemény azt gondolta Lindáról, hogy amit tett, az egyenlő az egész magyar nemzet semmi bevételével. Mégis mit gondol magáról ez a beképzelt tinédzser lány, aki ide potyant Amerikából, még a nyelvet sem beszéli rendesen, és felkérik, hogy a magyar nemzet legfontosabb dalát adja elő, ő pedig még arra sem veszi a fáradtságot, hogy megtanulja a szöveget rendesen. Az igazságot csak Linda és a szülei tudták, hogy ő hónapokig készült. Hogy Magyarországra érkezése óta a logopédushoz járt, mert szeretett volna tökéletesen, akcentus nélkül beszélni magyarul. De nem volt mit tenni. A közvélemény ítélete megszületett, és nem volt helye fellebbezésnek. Ezután a megfelelési kényszer, amely eddig is meghatározó volt az életében, mindennél erősebben kezdett dolgozni benne.
Utána indult el az igazán, hogy úristen, minden egyes fellépésemen tökéletes kell, hogy legyek, és elment az, amiért elkezdtem zenélni. Ez volt a gond, és ez zavart engem igazán, hogy már nem az volt, hogy ez a menekülésem, és itt érzem jól magam, hanem az volt, hogy oké, most már megint bebizonyítom, most is tökéletes leszek, és akkor hát, ha elfogadnak. Megfordult bennem nagyon sok minden, és ez nagyon nem volt egészséges számomra.
Úgy döntött, hogy mindent elkezd előről. Már nem akart az a lány lenni, aki elrontotta a magyar himnuszt. Nem akarta a bukás bélyegét tovább hordani magán abban az országban, ahol a leginkább szeretett volna bizonyítani. Ezért elkezdett külföldön is dolgozni. Ha itthon nem, akkor valahol máshol, de újra az a Király Linda szeretett volna lenni, akinek operaénekes végzettsége van. Csak egy lány, aki imádja a zenét, imád énekelni.
Elkezdtem először Németországban, Londonban zenét szerezni, énekelni, demókat csinálni, és akkor lett egy menedzsmentem, produkciós csapattal, akik kiküldték a demóimat, és akkor jött az amerikai lemezszerződésem.
Nekik nem számított, hogy egyszer hibázott. Csak a tehetségét nézték.
Nem volt előítélet bennük, tehát hogy még hogyha meg is tudták, hogy volt egy ilyen eset, azt mondja, hogy hagyjál már, kit érdekel. Tehát, hogy nekik ez így, hagyjál már, hát leblokkol te is. Van ilyen. Jó, oké. Tehát az a része pozitív volt, viszont valamilyen szinten, azért tudattalatti szinten ott maradt bennem egy görcs, még akkor is, hogyha kint voltam. Már nem tudtam az a felszabadult, naív fiatal kislány lenni, aki a zenét imádja is kész, már bennem volt egy ilyen. És ez szép lassan, ahogy jöttek a pofonok, az így épült bennem.
Külföldön sikert sikerre halmozott. Andrew Lloyd Webber felajánlotta neki Christine szerepét Londonban is, amit végül nem fogadott el. Nem kisebb világsztár, mint Prince lett a mentora. Eric Bennettel készített közös dalt, Bob Sinclairnek írt slágert, együtt turnézott Amy Winehouse-zal, írt róla a Billboard magazin. A Can't Let Go című dalát az amerikai rádiók játszották, és még itthon is folyamatosan a slágerlisták élén landolt. Kívülről úgy tűnt, hogy a királylány meg sem áll addig, amíg olyan magasságokba emelkedik, mint Lady Gaga. De Linda nem volt jól. Az önbecsülése abban a sportcsarnokban olyan csorbát szenvedett, amely egy világot rengetett meg benne. És bár a világ nagyobbik fele folyamatosan azt a visszajelzést adta neki, hogy erre semmi oka, még sok idő kellett, míg ezt elhitte magának.
Magánéletemre is hatott, mert olyan párkapcsolatokat választottam, amik bántalmazók voltak. Nyilván akkor energetikai szinten olyanokat vonzottam be magamnak, amik nem voltak egészségesek. Kettő olyan kapcsolatom volt, ami nem volt igazán egészséges. Az egyik az volt, hogy hát szintén zenész volt, egyébként egy nagyon híres zenész családból származott, de ő valahogy soha nem ért el olyan sikereket, és nagyon féltékeny volt az én sikereimre. És azt vettem észre, hogy egyre jobban így tartom vissza, nem mondom el, hogy mik történnek kint, amikor az amerikai lemezszerződése, amerikai fiúról van szó, amikor meglett az amerikai lemezszerződésem, akkor azt is alig akartam elmesélni. Mindenben próbáltam neki segíteni, magamat visszafogtam, akkor már voltak olyan megnyilvánulások, hogy mi az, hogy az utcán mentünk, hogy mi az, hogy engem néznek és őt nem. Tehát már ilyen kis döfések voltak, jöttek a beszólások, tehát ez a manipulatív, beszólogatunk, picit törjük le a lindát, nehogy már azt gondolja, hogy ez így jó. És a vége felé meg már agresszív is volt, mert már annyi frusztráció volt benne, hogy ő ezt így nem viseli el. És még egy ilyen kapcsolatom volt, ami azért már az elejétől kezdve azt már tudnom kellett, hogy ez az igazi narcisztikus szociopata, és még ráadásul agresszív. Csak hát, amikor az ember szerelmes, akkor sok hülyeségre képes. Igen, és azt vettem észre, hogy mindenféle kifogásokat találtam ki a saját fejembe, hogy ez miért oké még.
Miközben a párkapcsolataiban folyamatosan próbálták lenyomni, az amerikai menedzsment cégével is gondjai akadtak. Úgy tűnt, hogy a menedzsment Lindától is és a lemezkiadó cégétől is lopott. Évekbe tellett, mire sikerült kiharcolnia a szabadságát, és ott tudta hagyni a menedzsmentjét. A rengeteg munka, a bántalmazó kapcsolatok, a meghajszolt tempó és az állandóan felmerülő problémák, mintha mindig egy-egy apró mozdulattal igyekeztek volna Lindát a gödör széle felé húzni.
Elkezdett romlani az egészségem, voltak az alvászavarok, a hajhullás, a mindenféle probléma.
Miután megszabadult a bántalmazó kapcsolatától, repülőre ült és visszaköltözött Magyarországra. Ezúttal már nem egy naív kislány szállt le a gépről, hanem egy olyan nő, aki oly sok felé a világban bizonyította már, hogy igazán tehetséges. Még sincs jól. Betegeskedik, szorong. Itthon megismerkedett valakivel. El is jegyezték egymást, úgy tűnt harmonikus a dolog. Az önmagával való kapcsolatáról viszont mindez nem volt elmondható. Szó szerint nem érezte jól magát a bőrében. A testi tüneteit többé már nem tudta a szőnyeg alá söpörni.
Alvászavarok, ilyen csomókban hullott ki a hajam, hangulatingadozások, depresszió, hirtelen hízás, de úgy hirtelen, hogy se nem változtattam az étrendemen, se nem az edzésemen, és 3 hónap alatt azt hiszem 30-valahány kilót szedtem fel a semmiből. Tehát akkor már tudtuk, hogy itt valami nagyon nagy gáz van. És ugye nagyon sokáig keresgéltünk, nyilván az kiderült, hogy pajzsmirigy alulműködés, és utána ugye inzulin rezisztencia, meg mit tudom én, micsoda, de soha nem tudták beállítani, tehát mindig volt ezzel valami gond, és évekkel később derült ki, és ez is az én intuíciómnak köszönhetem, hál' Istennek, hogy volt egy ilyen, nem tudom, hány év után már szenvedtem, mindenféle gyógyszert szedtem, meg minden bajom volt, és akkor is híztam, tök mindegy volt, tehát volt olyan, hogy elmentem egy 6-7-es lébőjt kúrára, és a végére 3 kilót híztam. Lébőjt, tehát semmit nem ettünk, és akkor is. Borzasztó frusztrált voltam, és akkor volt egy álmom, hogy egy MRI gépben vagyok. Mondom, jó, hát akkor elmegyek, hát ez biztos, hogy jelent valamit. Akkor még az ex-vőlegényemmel voltam, és szegény, majd így nézett rá, hogy jó, oké, és még mit? Jó, oké, menjünk. Elmentünk, és akkor derült ki, hogy agyalapi mirigyes adenomám van, ami igazából okozta, tehát nekem a pajzsmirigy az egy tünete volt ennek az egésznek. Tehát az agyalapi mirigyes adenoma, az, hát ugye az agyalapi mirigy az minden hormont szabályoz. Innentől kezdve legalább tudtuk már, hogy mi van.
10 év együttlét után szakított a vőlegényével. Elege lett. Nem a fiúból, hanem minden másból. Beismerte, hogy dolga van saját magával. Annyira szeretett volna rendet tenni maga körül, hogy már azzal sem foglalkozott, hogy a bulvár médiában tucatjával jelentek meg a cikkek arról, hogy mennyire meghízott. Akkor is ott más volt a fókuszban. Saját maga.
Én soha nem voltam az a gyerek, aki arra vágyott, hogy most sztár legyen, vagy valami ilyesmi, hanem igazából belemenekültem a zenébe. Én egy picit ilyen furi kislány voltam, valahogy nem tudtam úgy igazán beilleszkedni sehova, nem éreztem a helyemet sehol. Nem foglalkoztattak olyan dolgok, mint a többi kislányokat, amikor már ott tartottunk, hogy suliba is mindenki már arról beszélt, hogy milyen kocsit fog kapni anyuci apucitól. Engem ez így messze nem érdekelt. És nekem a zene volt az, ami meghozta a közegemet. Én amikor először, szerintem úgy is kezdtem, hogy az iskolai kórusban kezdtem el énekelni, és az ottani tanár mondta nekem, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkoznom. Felvételiztem egy suliba, ahol hát évente 600-700 gyerek szokott így felvételizni, és abból kettőt választanak ki. Na, abból én abban az évben az egyik lettem. Ez a Juilliardnak az előkészítője sulija igazából. És ott volt az, ahol megérkeztem, és csupa művész, tehát volt táncszak, volt énekes, voltak színészek, voltak kézművek, minden volt. És megérkeztem, és mondom, hogy na ez az, ez hiányzott nekem.
Annyi éven át a zene volt az, ami bekapaszkodott. Ami egyben tartotta, és amit azért csinált, mert hatalmas örömöt és megnyugvást lát benne. Szenvedélyesen szeretett énekelni. De azután, a bizonyos himnuszos baki után, pont ez a dolog került át egy másik helyre az életében, ahol már nem az örömöt jelentette. Mint ahogy a testével való kapcsolata is egészen másmilyen volt akkor még, amikor az éneklést puszta örömforrásként élte meg. 10 éves lehetett, amikor egy szereplés alkalmával először szembesült azzal, hogy mások a külseje miatt kritizálják.
Kimentem, és elénekeltem az I Will Always Love You-t, Whitney Houston, és óriási siker volt, és tapsogtak, és ú, és vastaps, és jaj, de jó, és így lementem, szóval én nagyon büszke voltam magamra, hogy megcsináltam, és nem rontottam el, és nem izgultam annyira, vagy mit tudom én mi, és ott hátul mellettem két lány, aki benne volt a műsorban, beszélgetett rólam, hogy hú, úristen, milyen hangja van, és hogy hű, azt a leborult, de hát de kár érte, hogy semmi nem lesz belőle, ilyen ducin. De és még az is kár, hogy még ráadásul tök szép arca is van. Tehát, hogy így tudod, ez a megsajnáltak. Fú, az engem nagyon megütött, mert addig eszembe se jutott. Tehát, hogy nem volt ez téma. Hát Amerikában, amikor suliba jártam, nem volt téma, hogy az volt a téma, hogy hogy énekelsz, és kész. És ez így nagyon belém ragadt, és másnaptól kezdtem nagyon drasztikusan diétázni, és 3 hónap alatt 30-valahány kilót fogytam le, de ott rontottam el. Tehát az, hogy ilyen drasztikusan, ilyen durván csináltam, az indította el ezt a jó-jó effektust.
Annyi év önsanyargatás és bűntudat után elérkezettnek látta az időt, hogy végre megbocsásson magának mindenért. Csak még azt nem tudta, hogyan kezdje el. Az első lépéshez egy barátnője segítette hozzá, akinek az unszolására elment egy hangtálterápiára. Először teljesen elzárkozott a dolog elől. Úgy gondolta, hogy ez egy humbug, amivel csak nevetségtárgyává teszi majd magát. De a barátnője kitartóan nógatta, és Linda ezért a mai napig hálás neki.
Egy óriási terembe érkeztünk meg, mentek a füstölök, a gyertyák, ilyen hatalmas hangtálak, 800 ember, mondom, úristen, hova érkeztem, mi történik itt velem? És le kellett feküdni, és akkor így elindítják ezeket a hangtálakat. És fizikailag érzed ezeket a rezgéseket, nyilván nem véletlen, hogy le kell feküdni, mert hát akkor onnan jönnek ezek a rezgések, és nem tudom, hogy mi történt, de volt egy pont, ahol minthogy valami így átszakadt volna bennem, és elkezdtem zokogni. Mondom, ez mi? És azt mondja, hát ez szokott történni. Az a frekvencia, az olyan szinten megfogott valamit bennem, vagy áttört valamit, hogy onnantól kezdve nekem az lett a mindenem.
Ezután felkeresett egy pszichológust. Többek között azért, hogy végre megszabaduljon a régi gyerekkori mumusától, a lámpaláztól is.
Szerintem ebbe semmi szégyelnivaló nincs. Én szerintem nagyon fontos, hogy az ember kibeszélje a dolgokat magából, mert én nagyon sokáig az a típus voltam, aki lenyomta, nem beszélt róla, és ugye azt mondják, hogy a pajzsmirigy problémák, hát az pont az a visszafolytás. És ez indította el azt az utat, hogy így dolgozzak magamon. Hogy kezdjek el megtanulni lecsöndesedni. És akkor jöttek az igazi válaszok, hogy mik azok, amik éppen bántanak, mik azok, amik félrementek, miért mentek félre, miért vállaltam azt, hogy egy ilyen kapcsolatba belemegyek, miért engedtem meg, hogy egy ilyen... Tehát, hogy ahhoz az kell, hogy lecsendesedjünk, mert különben az egész napos hülyeséget hallgatjuk a fejünkben.
Linda ekkor értette meg. Az, hogy az édesanyja sok-sok évvel ezelőtt meggyógyult a rákból, annak ellenére, hogy az orvosok ennek az ellenkezőjét jósolták neki, csak és kizárólag annak volt köszönhető, hogy visszajött Magyarországra. Mert az anyukája itt érezte jól magát a bőrében, itt volt boldog.
Hiszem azt, hogy minden állapotnak van egy lelki háttere. Anyukámnak is, hát ő is bizonyíték arra, hogy helyrehozza azt, ami neki nem volt jó, és egészséges is itt van.
Mostanra Lindának az éneklés újra a szabadságot jelenti. A mai napig kapja a különböző bántó kommenteket a himnusz vagy a túlsúlya miatt, de már egyáltalán nem érdeklik ezek a rosszindulatú megjegyzések. Boldogan mondott igent arra a felkérésre, hogy a Dancing with the Stars-ban táncoljon. Nem zavarja, hogy ő a plusz méretű szereplő. Sőt, fontosnak tartja, hogy képviselje azokat a nőket, akik nem kifutó modellalkatúak. Amikor elvállalta a felkérést, még nem is sejtette, hogy a tánc milyen sokat fog neki segíteni abban, hogy az egész életét meghatározó traumával végérvényesen le tudjon számolni.
A dancingben pont az volt a lényege az egész műsornak, hogy több, mint tánc, és akkor kérdezték, hogy kiknek dedikálom ezt a táncot, és akkor úgy döntöttem, hogy a harcosoknak fogom dedikálni, az, aki képes újra és újra fölállni, bármilyen mélypontról, és azt gondoltam, hogy egy-két részletet így az életemből, karrieremből ezt így belerakjuk ebbe a táncba. Ugye az első jelenet az volt, hogy Amerikából érkezem Magyarországra, azt se tudom már, hol vagyok. Akkor volt egy ilyen kiemelés, ahol nagyon hirtelen ugye kiemeltek a magyarok, hogy sztár, aztán vissza is estem. A legutolsó az volt, hogy a régi Lindát néztem tükörben, és akkor szembesülök azzal, hogy ez van, ami most van, és elfogadjuk, és kész, és én akkor is harcolok tovább, és túlélő vagyok.
Linda már nem akar bizonyítani senkinek semmit. Nem akar világsztár lenni. Énekelni akar. Szabadon, szenvedéllyel. A saját példájával szeretném megmutatni, hogy ha az ember egy belső kényszer miatt akarja kivívni mások megbecsülését és elfogadását, akkor közben pont a lényeg fog elveszni. Az önmagunkba vetett hit és bizalom. Márpedig Linda szerint enélkül a kettő nélkül feleslegesen indulunk el az élet elnevezésű csatába, mert úgyis elbukunk. A Beaton Egyszer Lent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Spira Eszter Mériam, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Réti Barnabást hallottátok. Ha úgy érzed, te vagy valaki a környezetedben krízishelyzetben van, hívd a 116-123-as ingyenes lelki elsősegélyszámot. Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton podcast.